Nálam valahogy mindig kettő fajta filmzene jelenik meg. Egy, a önmagukban is működő pop zenék, vagy rock and roll zenék, vagy szóval kész dalok, és, az a, és ugyanakkor meg az a filmzene, ami hangulatot teremt, a borzongástól, a jó hangulatig, a, tehát ami egy ilyen fokozás, egy ilyen, valójában nagyon a képet akarja szolgálni. Hát amit tudod, a kung fu filmben a fák összecsattintgatása, és tehát ez. Ja, és akkor tulajdonképpen van három fajta, és van a klasszik filmzene. Én nagyon, nagyon vágynék, nem tudom, hogy sikerült-e valaha az én filmemnél olyan filmzenét csinálni, ami felismerhetően egy valamelyik filmnek a filmzenéje. Azt hiszem nem. De én erre vágynék, de szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Képzene mai adásában, és vendégemet, Till Attila rendezőt, akivel a kedvenc filmzenéiről, zeneszerzőkkel való közös munkáiról, valamint a zene és a film kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Till Attila a Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán végzett, a nevéhez fűződik a Vákum TV nevű média performance, melyet Kis Tamás Lászlóval forgattak a Tilos Azában. Tilla ma a TV2 show műsorainak házigazdája, illetve a propaganda műsorvezetője. 2008-ban mutatták be első nagyjátékfilmjét Pánik címmel, melyet 2016-ban a Tiszta szívvel, 2024-ben pedig az És mi van Tomival című nagyjátékfilmek követtek.
Mi az első zenei élményed gyerekkorodból? Vissza tudsz emlékezni valamire?
Hát erre nem annyira. Hú, ez milyen nehéz kérdés. Egészen pici koromból képek vannak meg. Szerintem képeket sokkal inkább megjegyzünk. Sokkal jelentéktelen képeket is, hogy állunk valami kör alakú hajóba, amit a mai napig nem tudok, hogy az egy lift vagy egy hajó, ami Budafokra állt visz Cseperre, hogy van egy nagy ezüst teherautó, költözünk, nem tudom miért ezüst, olyan, mint egy amerikai, de mi voltak ilyenek régen is, zárt, hogy ülök, beülhetek, vagy a kis biciklim, stb. Tehát nem a zenék. Azt tudom, hogy a szüleim hallgattak, volt egy ilyen rock and roll indítatásuk, tehát volt Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, voltak magyarok, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, ezek bakelitek, ezeket ők hallgatták. Volt Korda György, hallgatták azt is, volt Hofi Géza lemezek, Hofi Gézát hallgattak gyerekkoromban, ő is énekelt is, tudod? Aztán a ilyen nagyon gyerekkori emlékek szerintem a mesék zenéi maradnak meg. Vizipók, csodapók, Dr. Bubó, beszél majd az utókor kiről? Ohoho, Dr. Buboról. Azt meg is tanultam külön a szöveget, megvan a kép hozzá, ahogy az előszobába felemászkálok, néha ugrabugrálok és gyakorlom. És megtanulom az egészet. Akkor ugyanúgy el tudom énekelni, itt van Magilla, gorilla, a csoda lény, csinos, elegáns, írólvas beszél, kész főnyeremény. Mibe kerül az a gorilla a kirakatba? $10. 5 centünk van, de majd alkuszunk, mert nincs addig se élünk, se nappalunk, amíg nem lesz. Magilla, gorilla, miénk. Szóval ilyenek vannak meg. Tehát, hogy szerintem a mesék, Süsü a sárkány, én vagyok a híres egyfejű. Hát ez szerintem, ez korosztályos. Aha. Ez mind ezek ömlöttek a tévéből. Tehát ezek vannak meg zenében. És aztán kamaszkorban meg már nagyon bejön nálam a rock punk, aztán basszusgitározni tanultam, és akkor nagyon erős. Akkor a basszusgitár tanárom az mondta, hogy nem biztos, hogy Sex Pistols, meg Foreskins, meg nem tudom, meg a Exploited, meg a Deep Purple, hanem kicsit menjünk már át egy másik világba, és akkor átrángatott a Weather Report, Jaco Pastorius, 70-es években óriás basszusgitárosok voltak, hát Stanley Clarke, stb., és akkor ezt kellett tanulnom.
Ezt úgy mondod, hogy ez nem volt annyira kedvedre.
De, nagyon kedvemre volt, de nem értem el vele semmit. Aztán én végül is, én mégiscsak rock and roll gitáros maradtam. Utána sokat zenéltem, sok zenekarba, de mindig ilyen C-kategóriás voltam.
Van valami ismert név ezek között?
Nincs, hát a kisképzőben rengeteg zenekar volt, és akkor ott egyszerre több zenekarba is mindenfélét.
Formációk voltak.
Igen.
Az első játékfilmed a Pánik volt, és ott Tövisházi Ambrussal dolgoztatok. Őt honnan ismerted meg?
Egyrészt szerintem vagy forgattunk valami propagandát, ami már akkor is volt, vagy pedig Amorfördögök. Hallgattam Amorfördögöket, és tetszett a világa. Ambrus mindig is nagyon-nagyon jól értett, és jó érzékkel nyúlt valahogy ezekhez a szintis, modern, ilyen kicsit ilyen műanyag dolgokhoz, de valahogy nagyon egyedivé tudta tenni, és nagyon meg vidám, szerintem a Tövisházi Ambrus nagyon jó a humorérzéke, nagyon intelligens, rendkívül érzékeny, és valahogy ez állt össze a fejembe. És egyébként egy csomó minden van, amit neki köszönhetek a zenén kívül is. A mai napig hallgatok Sixto Rodriguez-t. Megvan? Az a szerző, keres rá, csodálatos. Egy ilyen ázsiai származású amerikai, ilyen sose futott be figura, aztán ausztrál rajongók valahogy 20 évvel később befuttatták. Egy lemeze volt a 70-es években. Nagyon érdemes, mindenkinek ajánlom. Sixto Rodriguez nagyon komoly szerző. Kezdjük el a Sugarman-nel. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Akkor el is gondolkodtunk, hogy mennyire jó ez a csávó, hogy lehetne zenét használni, de aztán hamar rájöttünk, ez egy óriási csapda, hogy ne használj amerikai vagy angol vagy ilyen zenéket, mert mindig olyan komoly jogdíjak vannak, tehát hogy egyet-egyet talán lehet, de nagyon nehéz elkérni, macera és nagyon drága. Úgyhogy ez is számít a filmzenére, hogy minél ismertebb egy dal, annál drágább, és jó sokan belefutottak már szerintem a magyar film kapcsán ilyen csapdába, hogy aztán nem volt pénzük kifizetni, vagy az az egy dal lett megvéve, és aztán nem többire nem futottak.
Igen. És ez még megvan, hogy a Pániknak mi volt így a zenei elképzelése a részedről? Vagy milyen instrukciókat adtál Zambrusnak?
Ez sajnos már nincs meg. Az 2007-ben forgott, akkor az Ambrussal is 2007 környékén beszélgethettünk, az már 17 év. Az kemény. Tehát ahhoz képest, hogy én emberekre és arcokra sem emlékszem. Egy távoli rokont is be kell mutatni.
De ez
újra
a saját filmet.
Én, de nem jelent semmit. De meghaladja az ember, túlmegy, tudod, vagy nem tudom.
Mikor láttad utoljára Pánikot?
Nagyon rég, nem tudom. Ilyenkor meg kéne nézni. De biztos jajgatnék bizonyos pontokon, hogy jaj. Nagyon, emlékeim szerint később, mikor láttam, akkor elkönyveltem egy ilyen crazy, őrült mexikói vígjáték. Kicsit ilyen spanyolos. Tehát van benne egy olyan szabadság, hogy így, tehát nem ez a magyar, kicsit ez a leszedáltság, tudom, amit szoktak mondani a magyarok, hogy jó, de azért a magyaroknak ez ilyen aranyszabály, bele lett tetoválva a filmesek agyába, hogy a kevesebb több. Én nekem ez nincs. Tehát, hogy általában én, mint minden másban, sok mindenben tudok sok lenni. És a Pánik az sok. Az nem kevés, de nem baj, mert bizonyos helyeken szerintem ez nagyon jó, máshol meg nem annyira.
A zenéje is úgy éreztem, hogy ilyen szépen összeépül, és ebbe is vannak írt zenék, és érezhetően vannak benne dalok.
Igen, de ilyen... az a dalokat ott írt az Ambrus, de ott vannak, az Ambrus könnyen írt dalt, mert azért ő elsősorban egy dalszerző. Most így visszagondolok, az, hogy mindig ezeket a modernebb hangzásokat én kértem is tőle, de azt is, hogy legyen rock and roll alapja. Tehát ez a négynegyed, valami, mint a rock and roll alatt azt értem, hogy van valami húzás, vagy valami gitár, vagy valami riff, valami húros hangszerek által előadott cool dolog legyen benne, azt szerintem ott van. Tehát, hogy próbálkoztunk ezzel. Az engem már nem érdekel, hogy az Ambrus is, hogy milyen, hogy játszotta fel, hogy, mert neki vannak ilyen speciális hangszerei, tehát nem biztos, hogy egy Fender Stratocasterrel állt ennek neki, hanem egy kicsi gitárral, ami lehet, hogy csak 3 hur volt, de az már jó.
Aha. Úgyhogy eléri azt.
Hát annak igen. Már másképp nyúlsz hozzá, mint a zongorához.
Az egyik fő jelenet a filmre, ott egy pazó szám megy, arra emlékszem?
Hát abban több ilyen van pazó, meg van, ami akkor még egyáltalán nem volt olyan ismert, van benne például Mystery Gang, Rockabilly, szintiszta Rockabilly, a Péterék, jaj, hirtelen akartam mondani, Egri Péter. Uh-huh.
Tehát azok nem írt zenék voltak, hanem azokat gondolom találtátok, vagy kerestetek
hát hogyne,
hozzá.
Azokat én hallgattam. Tehát, hogy általában ezek olyan, amikor normál dalok bekerülnek a filmekben nálunk, akkor azokat általában én hallgatom.
Vágás során, és akkor...
A Tiszta Szívelben is van abban a Rip of Raskolnikov, azokat én keresem, tehát hogy azokat tudatosan hallgatom, vagy van, most már nagyon segít a különböző ilyen zenehallgató, tehát a Spotify-tól elkezdve mindent, tudod, hogy ők random földobnak dolgokat. Azzal például nagyon jól lehet szórakozni, hogy fogsz egy számot, amit te szeretsz, és annak azt utána ő generál rá hasonlókat, és általa teljesen ismeretlen, de nagyszerű dolgokra akadhatsz.
Igen.
Tehát csomó mindenre már így akadtam rá, akár YouTube-on keresztül régen.
Van egy kis filmed, ami nem is tudom, az kis filmnek készült, a Csicska. De hogy ez az olyan fura, mert már előtte volt egy játékfilmed, és akkor egyszer csak...
De az a baj, hogy akkor se volt, filmintézet, meg filmalap, meg sem, nem, MMK megszűnt. Az meg, és filmezni akartunk, és azt kisfilmre írtam meg, mint egy novellát. Sose csináltam kisfilmet. És volt kedvem egy kisfilmet megcsinálni, és nem volt semmifajta költségvetés annak se, hanem azt össze kellett dobni. Ott tulajdonképpen a producerek finanszírozták, meg én. Fesztivál szempontból a Csicska volt a legsikeresebb filmünk, és az ugye az ment Cannes-ba, a Director Fortnite-ba. És az az igazság, hogyha az nagy játékfilm lett volna, lehet, hogy akkor is ment volna, és azért számított volna sajnos. Utána elgondolgottam ezen, hogy azonnal leforgatni belőle egy nagy játékfilmet, és visszamenni, de valahogy ez nekem nem tetszett. Ez mégis nem volt, hogy jaj, ne, hagyjuk már ezt, hogy most akkor működik, de kár, mert végülis a Csicska az azért volt jó nekem, mint kisjátékfilmnek, hogy rájöjjek, hogy engem nem érdekelnek a kisjátékfilmek. Mert rövidek és kicsik.
A Csicska abban a szempontból még egy különlegesség azon túl, hogy rövid film, nincs benne zene?
A végén van egy zene.
Végén,
Lantos Iván.
Igen.
Lantos Iván, őt Kamondi Ágén keresztül Franciaországba ismertem meg a 90-es évek elején, amikor még ott élt. Ugye ő Kolinda, és az ilyen nagy, meg több formációban is volt a 70-es években, tehát ezek a magyar népzenéből kiinduló világzenei formációk, szerintem akkor még nem hívták világ, nem volt world music, amikor kiköltöztek Franciaországba, meg elmentek ide-oda a világba, szerintem akkor lettek ők ilyen world musicians-ök, de ott egy erős népzenei alap van, és az Iván azon a környéken lakott, ráadásul azért találtuk meg azt a helyszínt, ahol azt a tanyát, ahol játszik Bugac mellett, mert az Iván is ott volt, és én fölhívtam őt, és valahogy elmentünk hozzá, hogy amúgy is ez egy alföldi tanyavilág, és akkor ő is segített, hogy én tudtam, hogy egy tanyán lakik, hogy mutogatott tanyákat. És ha már így volt, és a Túróci Szabival, a film főszereplőjével jártuk be, hát ez megint ilyen 0 forintos film, tehát hogy a helyszínelő sofőr és ember a főszereplő. Tehát a Szabi. És akkor segített az Iván nekünk, tanyákat mutogatott, és aztán eszembe jutott, hát az Iván, hát itt van neki egy óriási zenei, és amúgy is ír zenéket, és a végén egy zenét szerettünk volna, és azt ő írta.
Ír a film, tehát Leblende, akkor indul
az egy,
el.
Ez egy véges címzene. Igen. Igen.
De hogy miért? Miért nincs a filmek korábban zene, és hogyha ott nincs, itt miért van?
Nem éreztem szükségét, mert egy zene van benne, a másik főszereplő, tehát aki magát a csicskát játsza, ő csinál egy ilyen szájdobot, egy ilyen beatboxot, és az úgy elégnek tűnt. Elég tömény, és elég szikár szerintem a csicska, és nem tudom, mit tett volna hozzá a zene. A zenéknél mindig, én sokszor szeretem, ha kevesebb zene van, de a zenéknél szerintem van egy olyan óriási probléma, hogy a zenék tényleg fel tudnak higíteni egy filmet fölöslegesen. Ezért nagyon óvatosnak kell lenni. Uh-huh. Vagy a másik meg, hogy szerintem egy film kiadja, hogy kell-e zene vagy sem, és nekem nem kellett zene ahhoz. Feszesek a képek, álló képek vannak, ott nem mozog sokat a kamera. A feszes képek, ahogy egymásra vannak vágva, annak van egy ilyen feszültsége, egy ilyen feszítettsége, és ahhoz nem kell annyi zene. Uh-huh. Tehát a japánok, akik sokat használják ezeket az álló képeket, ők se szokták szétzenélni a filmjeiket.
Akkor, hogyha ott nincs a film alatt végig, a történetet nem segíti, vagy nem ellenpontozza a zene, akkor miért érezted azt, hogy a végére mégis szükség van egy dallamra?
Mert azt éreztem, hogy a végén az kiürül, hogy nagyon üres, hogy ahogy kiúszunk, tehát az olyan, mint egy lezárás. Sőt, ott a zene az ad egy filmes hangulatot az egésznek, hogy hát azért ez mégiscsak egy film. Mert egyébként meg, ha ott se lenne, akkor fönnmaradna egy nagyon-nagyon erős feszültség, és ezért a Csicska az egy elég drámai film, akkor elkezdene lehet, hogy túlzottan átesne a dolog egy dokumentumfilm hangulatba, ami semmi esetre se volt szándék. Az egy filmes gesztus.
Igen.
Tehát attól van egy film, mint egy ilyen lezárás.
És ugye nehéz, mert odáig meg pont azt próbálod elmondani, hogy ez nem film, ez a valóság, mert ez megtörténik.
Hát nem, és az csak realista, de azért film akar lenni. Ugye nagyon-nagyon, tehát az, hogy mitől lesz valami egy filmen belül már annyira dokumentarista, hogy felülkerekedik a valóságérzet a szerzői szándékon, ez egy jó kérdés, de a Csicskában annyira megkomponált képek vannak, hogy elvileg nem kéne. Uh-huh. A túlzott realizmus miatt se kéne, hogy felülkerekedjen ez a dokumentarista jelleg, mert nagyon szerkesztett közben. Uh-huh. Tehát, hogy tehát minden képen látod, hogy valakik ezt csinálták.
Ja, ja.
De hát ez, mondom, ez már nagyon, ja. Ez már befog... Tudod, minden ember más filmet néz, tehát tényleg ez zseniális, hogy beül 100 ember egy moziba, és az 100 film. Tehát, hogy ott milyen arányok vannak. Egyébként meg sok minden nagyon klasszikus a Csicskába, akár ez az állókép is. Én egyébként azt nagyon szerettem mindig, amit a régi filmek tudtak, hogy van mondjuk egy dráma, akár a Háza sziklák alatt, Károly, vagy japán filmek, Kurosawa, vagy bármi, hogy van akár egy végetájkép, tehát vagy a helyszínt exponálják, vagy egy tárgyat, amivel a gyilkosság történt, vagy valami egyéb tárgyat, vagy eszközt, ami meghatározta, szervesen meghatározta az egész történetet, és arra ráfókuszál a kamera, és egy drámai véggel, nekem ez mindig nagyon tetszett, adnak egy zenét. Tü-tü-tü-tü, kedves néző, ez egy ilyen szomorú történet volt, és most, látod, ez a kalapács okozta mindenki vesztét.
Vége,
és kijön, hogy the end. Tehát, hogy de így van az országúton, a Fellininél, hogy kaparázs mászik ott a homokba az Anthony Quinn, és vége, tehát, hogy megmutatja, ez az ember összeomlott, mert hibákat követett el, és nem tudott annyira szeretni, mint kellett volna, tanulj belőle, néző. Én azt is imádtam, hogy régen így kiírták, hogy vége, hogy vége. De aztán nyilván ezek a keretek terhesek lettek a filmesek szemben. Hát tudod, minden úgy van a művészetben, hogy bizonyos formákat túlhasználnak, és akkor kiüresednek, és más formákra vágynak az alkotók. Hát ezek a formák kiüresedtek.
Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan visszatér a képzene Till Attilával.